Először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt most ebben a gyönyörű templomban előadást tarthatok. El kell mondanom, hogy eddigi pályafutásom során ez nem túl sokszor fordult elő, hogy templomban tartottam előadást. Ez egy picit szárazabb téma a korábbi témákat tekintve, de úgy gondolom, hogy a nyíregyházi tirpákok életében fontos szerepet játszottak az iparosok is, akiknek a történetét próbálom összefoglalni a betelepítéstől körülbelül a céhek megszűnésének időszakáig. A betelepítés előtti időszakban a források hiánya miatt csak nagyon keveset tudunk az iparosokról, jelentőségük csak a 18. század második felétől növekszik. Működésüket a céhek keretek határozták meg, és a céhek kialakulásának valódi oka az árutermeléssel együttjáró piac szervezése és a verseny kizárására, korlátozására irányult, azonban középkori hagyományait megtartva egyben a céhek vallásos jellegű szervezetek is voltak. Igaz ez a nyíregyházi céhekre is, ha megnézzük az iparosok vallási összetételét, akkor azt látjuk, hogy a 19. század közepéig a mesterek túlnyomó többsége 80-85%-a evangélikus vallású volt. A következőkben az iparosoknak a település életében betöltött szerepéről, a céhek jelentőségéről szólok, és a fennmaradt források révén kicsit bepillanthatunk a mindennapi életükbe is. Nyíregyháza történetében, mint ahogy ez már a korábbi előadásokban is elhangzott, legfontosabb mérföldkő az 1753-as újjátelepítés volt. A Rákóczi szabadságharc után a helység osztatlan fele az ecsedi uradalom részeként a kincstártól történt megvásárlása után 1748-ban gróf Károlyi Ferenc tulajdonába került, másik felét Palocsai né Pető Rozália birtokolta. Az 1750-es években mindkét birtokrészen nagyon kevesen laktak, és egy 1752-es felmérés szerint mindössze 40 gazdát találtak a konszkriptorok, és Károlyi Ferenc megbízottja, Rácz Demeter sem tudott másról beszámolni, hogy nem tudta pontosan megállapítani, hogy mennyi a lakott és a lakatlan telkek száma, mert mint írta, a puszta telkek számát nem tudhattam meg, mivel a házak keresztül kasul vannak csinálva. Károlyi Ferenc ezért úgy döntött, hogy a más birtokaihoz hasonlóan ide is telepeseket hoz. Éveken keresztül kísérletezett is, és mint ahogy fogalmazott, ez a település homok és erdőtlen volt, amiatt sikertelen lévén. 1752-ben Szabolcs vármegyéhez fordult, és kérte a nemesi közgyűlést, hogy új lakosokat hívhasson a település határbeli területeinek megművelésére, és ehhez kérte birtokos társának, Palocsai nénak is a beleegyezését. 1753-ban került kibocsátásra az a pátens, amely kedvező feltételeket ígért a betelepülőknek, többek között elegendő földet a határban, 3 év adómentességet, szabad vallásgyakorlatot és kedvező adófizetést és a földesúri haszonvételek bérlését. A szerződésben, utána következő szerződésben a mesteremberekre is kitért, és azt írta, ha a mesteremberek száma gyarapszik, akkor céhes privilégium szereztetik számukra. A kor szokásainak megfelelően egy impopulátort is, vagyis egy betelepítés szervezőt, egy telepítőt is felfogadott Petikovics János Szarvasi Csizmadia személyében, akit azzal bízott meg, hogy Nyíregyházára annyi jó gazdembert hozzon, amennyi a határa megműveléséhez szükséges. A telepítési, kedvező telepítési feltételeknek és nem utolsó sorban Petikovics János meggyőző erejének köszönhetően több mint 2000-en érkeztek Nyíregyházára Békés megyéből és az észak-magyarországi megyékből. Itt az előző térképeken láthatóak, hogy honnan érkeztek. A szervezett betelepülés mellett spontán bevándorlás is történt, és a közel másfél évig tartó intenzív betelepülés alatt Zólyomból, Borsodból, Hondból, Gömörből, Nógrádból összesen 117 család érkezett, és még néhányan Liptó, Szepes, Pest és Tolna megyékből. Mindezek eredményeként a település lélekszáma ugrásszerűen megnőtt, és 2500 fő körül volt már a lakosok száma. Itt kell megemlíteni, hogy a Békés megyéből Nyíregyházára költözni kívánunk között 1753-ban 5 csizmadiát és egy kézművest is összeírtak, és valószínű, hogy ők velük érkeztek ide Nyíregyházára. Hogy mennyi volt a kézművesek száma a települést megelőző időszakban, azt nem tudjuk, azt viszont igen, hogy 1761-ben mindössze 19 mester dolgozott a településen, 8 kovás, 2 mészáros, 2 szűcs, 2 csizmadia, 2 varga, 1 molnár, 1 szégyártó és 1 borbély. Az összlakossághoz viszonyítva a mesteremberek aránya még az 1%-ot sem érte el. Mint ahogy a lakosság, ugye a mesterek száma is az elkövetkezendő évtizedekben ugrásszerűen megnövekedett, és 1790-es évek elején már 254 iparos dolgozott Nyíregyházán 153 legénnyel és 200 inassal. Az iparosok, érdekes itt is ha megnézzük, hogy hol szerezte a mesterlevelüket, hol szerezték, 55%-a Nyíregyházán szerezte a mesterlevelet. Joggal kérdezhetnénk, hogy hogy lehetséges ez, amikor még meg sem alakultak a céhek, és hogy már kiváltságleveleket adtak. Erre a későbbiekben visszatérek majd. A népesség növekedése miatt a 1770-es évekre elfogytak a megművelhető területek, ezért a település vezetése úgy határozott, hogy már korlátozzák a betelepülést, kivéve az iparosokat, mert úgy gondolták, hogy őket továbbra is szívesen látják, hiszen egyrészt a nagy létszámú földművelő közösség iparcikk szükségletei is nőttek, és ezért szükség volt a munkájukra, másrészt már a szállásföldek felosztásánál megállapodott a kommunitás abban, hogy zsellér és mesterember sem földet, sem legelőrészt nem kap, mert, mint mondták, a mesterséghez szükséges eszközöknek, úgy, mint kaptának, tűnek, árnak, bicskának, téglázóvasnak, és többféle eszköznek, pászkum, azaz legelő nem szükséges, mert azokat legelni nem látta soha senki. Bár a kézművesek számbeli növekedése jelentős volt, az 1790-es években a több mint 7000 főnyi lakosságnak csupán 3%-át adták, és ezért a 19. század elején a város vezetése ismét úgy határozott, hogy továbbra is támogatja azoknak a lakosoknak a befogadását, akik és városi polgárjogot adnak, a mesterembereket részesítik előnyben elsősorban, mely olyan mestereket, amelyek még nincsenek a településen, és megfizetik a polgárságért a 15 rénes forintot a város kasszájába, és továbbra sem a határban lévő szállásbeli földeket venni nékiek nem szabad lészen, hanem a maguk mesterségéből éljenek. Tehát a mesterembereknek továbbra is tiltották azt, hogy a településen földet vásároljanak. A felvételi taxát egy összegben kellett befizetni, és fizetéséről csak nagyon ritkán tekintettek el. Ilyen kivétel volt Tajnál Sámuel rézöntő esete, akit 1803-ban a városi jegyzőként dolgozó szépapjának érdemeire való tekintettel vettek föl taksa nélkül a polgárok közé. Ugyanakkor a mesterlegények felvételére is nagy figyelmet fordítottak, mármint a városi polgárok felvételére, mert a mesterlegények közül sokan akartak végleg itt maradni. Felvételükkor csak akkor döntöttek, ha a legény hitelt érdemlően igazolta a vándorlását, józan magaviseletéről és mesterségéről, a korábbi lakhelyén a magisztrátusa és a céhe írásban kezeskedett, itt eltöltötte a 3 próbaévet, és mesterségének folytatását ígérte, és kifizette a lerót tagsát. Itt kell megemlíteni, hogy a mesteremberek mégiscsak juthattak bizonyos tekintetben itt Nyíregyházán földhöz, ha máshoz nem, szőlőföld vásárlását engedélyezte nekik az előjáróság. A szőlőföldeket 1775-ben kezdték kiosztani, és nagyon sok iparos vásárolt is. Ezeknek a szőlőföldeknek az iparosok kezén lévő nagysága fél és 3 nyilas szőlő között változott. Csak egy érdekességként említem meg, hogy 1824-ben az iparosoknak 57%-a rendelkezett szőlővel, és a legtöbbjük birtokában fél és 1 nyilas szőlő volt, és mindössze 5 iparos volt olyan, aki 3 nyilas szőlővel rendelkezett. Annak ellenére, hogy gróf Károlyi Ferenc a telepítési szerződésben ígéretet tett a mesteremberek minél hamarabb, a mesterembereknek a minél hamarabbi célalakításra, erre azonban jóval később, jó 50 év múlva, 1818-ban került sor, holott már az 1790-es években Nyíregyháza a legnagyobb lélekszámú település Szabolcs megyében, és ezzel egyenes arányban itt élt a legtöbb iparos is. Mégis a megye évtizedeken keresztül akadályozta a céhek megalakulását. A nyíregyházi mesterek többsége az akkori megyeszékely Nagykáló céhelyéhez tartozott, így a csizmadiák 115 fővel, a kovácsok 15 fővel, a szűcsök 31 fővel, a vargák 15 fővel és a szabók 20 fővel. A kerékgyártóknak Sárospatakon, a szírgyártóknak Tokajban volt anyacéhük, az asztalosok a tokai, a kötélverők a nagykárói, a festők, és itt nem szobafestőkre tessenek gondolni, hanem kelmefestőkre. Ők a lőcsei, besztelce, bányai céhekhez tartoztak. A kalaposok, lakatosok, üvegesek, ácsok és molnárok, valamint a mészárok céhen kívül dolgoztak. 1793-ban azért írták össze a mesterembereket Nyíregyházán, mert már akkor is kísérletet tettek a céhek megalakítására. A filiális kapcsolat, ami a nagykálói és a többi céh között kialakult, sok súrlódásra adott okot, főleg a nagykálói céhekkel volt sok összeütközése a nyíregyházi filiális céheknek, és a nagykálóiak a vármegyénél bepanaszolták őket, mondván, hogy magános cébeli társaságot állítottak föl maguk között, és a nyíregyháziak külön pecséttel és cébeli társaság neve alatt a legényeiknek szabaduló leveleket és vándorló leveleket adtak ki. A visszaélésektől a Nemes vármegye eltiltotta a nyíregyháziakat, de természetesen ők továbbra is éltek ezzel a jogukkal, ha nem is teljesen törvényesen. Végül is a megye magatartásában majd a 19. század elején állt be fordulat, ugyanis 1806-ban és 1810-ben is a helytartó tanácsban írt folyamodványokban már pártolták a nyíregyházi önálló céhek létrejöttét, mondván, hogy a megyében itt van a legszámosabb mesterember, és olyan mesterek, akik a mesterségüket egész évben művelik. A megyénknek nagy része kiváltképpen adófizető lakosaink azon mesteremberek munkájával élnek, és tőlük ruházkodnak, sőt, midőn a mesteremberek munkájára szükség vagyon is, egyedül a nyíregyházi mesterekre számíthatunk. Többszöri kísérlet után 1818-ban kaptak a nyíregyházi mesterek céhprivilégiumot, és 10 önálló céh jött létre. A céhek belső életét, működését nagyon szigorú szabályok határozták meg, és a céh artikulusokban foglaltak szerint zajlott a céheknek az élete. A céhes hierarchia legalsó fokán az inaság kötelességét, feladatait a céh szabályok rögzítették, azonban arra nem igazán tértek ki, hogy a hétköznapokban mi volt a feladata, mit is kellett nekik csinálni. Napkeltétől napnyugtáig dolgoztak, és nem csak a mester és a mesterlegények parancsait kellett teljesíteniük, hanem a mester feleségének is engedelmeskednie kellett. A mester és a legények keze alá dolgozott, de ha úgy adódott, akár a szőlőben is kellett munkálkodnia. És az akkori mondás szerint az inas olyan lesz, mint seprő a háznál, mindenki parancsol neki. Az engedetlen inast a céh megbüntette, és a nyíregyházi szűcs céh protokollumában két ilyen eset is fönnmarad. 1826-ban Tomaszowski János inasát 12 korbácsütéssel büntették, mert a legényel illetlenül bánt. A másik esetben pedig Hibián Sámuel inasát lopásért és csavargásért fenyítették meg. Nem csak az inas fogadás, hanem az inas felszabadítása is pénzbe került, amelyet a céh kasszájába kellett befizetni. A következő lépcsőfok a céhes hierarchiában, amikor már valaki legény lett. Az inas és a legények között volt egy átmeneti állapot, amikor még a felszabadult inas fél évet tovább dolgozott a mesterénél, és ezért azonban már fizetséget kapott. Ez volt a béresi inasság, vagy más néven aprót béresség, amelynek letelte után válhatott a legénytársaság teljes jogú tagjává. Érdekes a legény társaságoknak a működése a céhen belül. Nagyon sok cég saját külön rendtartást készített a legények számára. Ebben pontosan meghatározták azt, hogy hogyan kell a legénynek viselkednie a műhelyben, az utcán, a templomban, milyen ruhát kell neki hordania, hogyan jelenhet meg a különböző eseményeknél, és a társaság, ez a legény társaság negyedévente gyűlést is tartott, és ebben pontosan meghatározták, hogy milyen ruházatban jelenhetnek meg ezek az ifjak ezeken a gyűléseken, ugyanis tiltották a fegyverrel, tőrrel, gyűrűvel, vagy más ártalmas eszközzel történő megjelenést, ezért tilos volt számukra köpenyt hordani, mert hiszen az alatt el lehetett rejteni ezeket az eszközöket. És csak érdekességét említem meg, hogy tiltották azt is, hogy a gyűlésen elhangzottak nyilvánosságra kerüljenek, mert mint az egyik ilyen legénytársasági rendtartásban fogalmazták, hogyha valamelyik legény a társaságból szót kivinne akármi szín alatt, az ilyen az ifjúság korbácsával büntetődjék. A mesterré válásnak csak egyik feltétele volt a vándorlás, a városi polgárjogon kívül legfontosabb a mesterremek elkészítése volt. A jelölt ezzel bizonyította, hogy magas fokon ismeri a szakmáját, és munkájával kiérdemli a mester címet. A vándorlásból visszatért legény remeklési szándékát a főcímesternél jelentette be, akinek egyúttal bemutatta a tanulólevelét, a vándorkönyvét, a keresztlevelét és a polgárjogot bizonyító iratot. Ezután a C mesteren esztendőre bocsátotta, amely alatt el kellett készíteni minden cének a saját jellegének megfelelő mesterremeket. Erre szigorúan ügyeltek, amely felügyeletet az úgynevezett látómesterek látták el, rendszeresen ellenőrizték, hogy hogyan halad a munka, milyen anyagokat használ, és hogy azokat a munkafolyamatokat is úgy végzi el, ahogy az a C szabályzatban felvétetett. A mester a remek elkészülte után, ha az megfelelt a kívánalmaknak, a legényt felvették a mesterek sorába, a felvétel feltétele volt a mestertagsa befizetése a C ládájába, és a mesterasztal adása a C mesterek tiszteletére, amely tulajdonképpen a mesterek megvendégelését jelentette. Mindezek teljesítése olyan tehertételt jelentett, hogy a legények mesteré válásának a költségére sokszor hosszú éveken keresztül gyűjtöttek. És ha végül sikerült az akadályokat legyőzni, még mindig csak a sor végén állott az ifjú mester, inast és legény csak évek múlva szegődtethetett a vásárokon, csak az öreg mesterek után árulhatta a portékáit, és a C társasági életében kezdetben, mint szolgáló mester vehetett részt. Én most itt az idő rövidsége miatt nem sorolom fel, hogy milyen tisztségviselői voltak, illetve hogy kinek milyen feladata volt ebben a C-ben, hiszen a főcímester, az atyamester, a bejárómesterek, a látómesterek mind-mind választott tisztségek voltak, és ezeket a tisztségeket minden évben megújították, tehát minden év elején tisztségválasztó cégyűlést tartottak, és amellett pedig szükség szerint, de évente legalább négyszer összehívták a mesterek a cégyűlést. A céhes mesterek termékeiket maguk értékesítették, és 1786-tól az oppidum elnyerésétől 4 országos vásáron és a szombati heti vásárokon is árusíthattak. A céhek szigorúan meghatározták tagjaik számára az árusítás módját, és igyekeztek mindenkinek egyenlő feltételeket biztosítani az értékesítésben. Meghatározták, hogy egy mester csak egy sátorból árusíthat, és ha még több sátort akart felállítani árusítás céljából, akkor azt majd a saját mestertársai sorának a végén tehette meg. A nyíregyházi cégkiváltságok általában a mesterek kor szerinti árusítását határozta meg, amely a cégkiváltság megszerzése után eltelt évtizedek alatt sok feszültség forrása volt. Ugyanis az ifjabb mesterek azt szerették volna, ha úgy árusítanak ezeken a vásárokon, hogy minden alkalommal nyilat húznak, és ki milyen helyet húz magának, azon a helyen árusíthat. Azonban ezt az idősebb mesterek mindig megakadályozták, részben hivatkozva arra, hogy az 1818-as célkiváltságban az lett meghatározva, hogy kor szerint történik az árusítás, részben pedig arra hivatkozva, hogy a vásárokon történő árusításokon kívül a céhek igyekeztek saját árusító szint létrehozni, és ott a saját portékáikat árusítani, és ezeknek az árusító színeknek a megépítésében az idősebb tagok sokkal nagyobb arányban vettek részt pénzügyi szempontból, mint a később érkezettek. Jó példa erre a nyíregyházi Szabó céhé, amikor is 1859-ben 33 mester aláírásával folyamodványt adtak be a városhoz, és szerették volna az árusítás sorrendjét nyílhúzással megállapítani. Az ügyet kivizsgálta a cébiztos, és azt javasolta, hogy mivel a 10 legrégebbi cémester ragaszkodván az 1818-ban meghatározott régi rendhez, ők eszerint árusítsanak, egyébként pedig a későbbi mesterek, a fiatalabbak pedig a nyílhúzás útján értékesíthetik termékeiket. Az indoklásban az is benne volt, hogy miért az idős mesterek kor szerint történjen az árusítás, mert hogy a cég használatában lévő tanácskozásra és árulásra szükséges ház van, vagyis hogy árusításra, az ő megvásárlásukkal, vagyis az idősebb mesterek megvásárlásával történt. Ugyancsak árusító szint építettek maguknak a nyíregyházi csizmadiák. Ez egy 540 négyzetméter hodályszerű építmény volt, amely 1833-ban készült el, csak hogy a csizmadiák olyan sokan voltak már a városban abban az időszakban, hogy egyszerre nem fértek el ebben az árusító színben, és úgy állapodtak meg, hogy az egyik szombaton az egyik fele árusít a mestereknek, a másik szombaton pedig a másik fele. Itt is történtek kísérletek a helyek sorsolására, nyílhúzás útján történő kiosztására, de ezek a törekvések nem vezettek eredményre. A szűcsök 1844-ben építettek közös árucsarnokot, és a timárokról nem tudjuk pontosan, hogy mikor épült az árusító színjük, de 1863-ban már megújították. Itt említjük meg, hogy a vásárbírák jelentős része került ki ebben az időszakban a mesteremberek közül, például Mányik Péter, Tímár János, Nalivankó Mihály, Sorbik Mihály, Fábri József, Bálint Mihály, Nyári János, Kacska Pál, ők a csizmadiák közül kerültek ki, aztán Kranyák János, Szűcs, Struhár Mátyás, Tresztyánszki János, Smoljár József, Szabó, Kibiher Dániel, Kalapos és Nagy Pál festők töltötték be ezeket a tisztségeket. A céhek társadalmi szerepvállalásánál meg kell még említenünk egy talán nem annyira ismert tényt, hogy tudnélik a szervezett tűzoltás előfutárai lettek azzal, hogy a város a tűzvédelmi feladatok ellátásában elsősorban rájuk támaszkodott. 1833-ban a város vezetése kötelezte a céheket a tűzoltó készülékek vásárlására, azok működtetésére és karbantartására. Ugyanis a cé évszázadokon keresztül rögzült belső működési rendje szokásai következtében olyan szervezeti formát hozott létre, amelynek során a városi lakosság legkönnyebben, leggyorsabban mozgósítható rétegévé vált. Mivel az iparosok hagyományai, élő hagyományai nem maradtak fenn az iparos élet szokásaihoz, ezért kötelességünk, hogy a történettudomány eszközeivel őrizzük meg mindazt, ami a város kézműiparának a betelepítési utáni korszakából fennmarad. Én ezzel szeretném a figyelmüket megköszönni, és a kézművesek betelepülés utáni 50-70 éves történetét összefoglalva az előadást befejezni. Köszönöm szépen a figyelmüket!